Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket újólag. Örülök, hogy ismét együtt nyithatjuk meg Isten igéjét, és együtt fordíthatjuk figyelmünket Isten tanácsaira. Sorozatunk eddigi témáiban az Istenhez vezető út néhány szakaszát vizsgáltuk meg. Az első részben arra összpontosítottunk, hogy miért került abba a helyzetbe az ember, amiben jelenleg van. Ezen belül vizsgáltuk azt, hogy mennyi mindent megtesz az Isten annak érdekében, hogy minél kevesebb veszteséggel kerüljünk ki ebből a helyzetből, de ugyanakkor azt is nyomon követtük, hogy a maga értelmére támaszkodó ember mennyi hibás lépés követel a változtatás érdekében, miközben Isten egyértelművé tette az igében, hogy mit kellene tenni. A második részben viszont azt érthettük meg, hogy csak azok haladhatnak az Isten országa felé vezető úton, akik megtartják az Isten parancsolatait. Aki figyelmen kívül hagyja az isteni előírást, azt mondja a Szentírás, az nem mehet be a kapukon a városba, az Új Jeruzsálembe, az Isten országába, és nem szakíthat az élet fájának a gyümölcséből. Ezen a hétvégén, a harmadik fő részben már azt próbáltuk vizsgálni, hogy a végidőnek ebben az időszakában, amiben élünk, milyen gyakorlati lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy valóban célba érkezzünk. Hogy a mi szeretetünk kifejezésre jusson különböző cselekedetekben. Miközben Istenben csodálatos összhangban egyesül a kegyelem és a törvény, addig a mi ellenségünk, Sátán azon igyekszik, hogy a mi értelmünk előtt külön válassza egymástól a törvényt és a kegyelmet, szembeállítsa őket egymással. Sátán azt szeretné, hogy a keresztények csőlátóká váljanak az igazság megértésével kapcsolatban, vagyis egyoldalúan foglaljanak állást ezekben a dolgokban. És neki teljesen mindegy, hogy ki melyik oldalon áll. Csak ne maradjon meg az igazság útjának a közepén. Mindegy, hogy jobbra vagy balra hajlik el, csak ne maradjon középen. A Biblia ismeretünket sokszor csak egy olyan eszköznek tekintjük, ami által megbizonyosodhatunk arról, hogy az igaz tanítások birtokosai vagyunk. Eközben teljesen háttérbe szorul a Biblia Istenével való személyes élő közösség. Miközben sorozatban megnyerhetünk bibliai kijelentésekre alapuló hitvitákat, eközben az érvek ereje beárnyékolja a lelki tapasztalatokat. Az ima élet helyét sokszor felváltja a bizonyítékok keresésének az igyekezete. Mivel az Istennel való élő közösség megtalálása, ez nem egy tananyag, hanem egy tapasztalati élmény. Ezért a lexikális ismeretek szintjéről el kell mozdulni a tapasztalati ismeretek szintjére. Az élő közösség teremtésének a szintjére Istennel. Mai ige szolgálatomban három isteni tanácsot szeretnék kiemelten reflektorfénybe állítani, amelyek az Isten felé vezető utunkon a gyakorlati életünk különböző területein adnak eligazító útmutatást. Mivel az Istenhez vezető úton csak Jézust követve érhetünk célba, ezért mindenek előtt arra kell figyelnünk, hogy milyen feltételekkel követhetjük Jézust. És ez az egyik igei tanács. Márk evangélium a 8. fejezet 34. versében olvashatjuk, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Vagyis senkinek sem kötelező Jézust követni. Ez a követés mindenek előtt önkéntes indítékon kell alapuljon, mert Jézus senkit sem fog kötelezni arra, hogy őt kövesse. Ezért teszi hozzá Jézus, vagy talán így kezdi az üzenetét, hogy ha valaki én utánam akar jönni. Saját magának kell akarni. Az önkéntességen kívül azonban még más alapvető dolgokra is oda kell figyelnünk, ha Jézust akarjuk követni. A követés, valakinek a követése a legalapvető feltételként igényli azt, hogy ismernem kell azt, akit követni szeretnék. Elengedhetetlen a személyes ismeret. Ha nem tudom, hogy ki ő, hogy néz ki, nem tudom követni. Jézust is meg kell ismerni ahhoz, hogy tényleg én őt tudjam követni. Jézust követni csak azon az úton lehet, amelyen ő megy előttem. Vagyis nem nekem kell megkeresni az utat, ami éppen nekem szimpatikusnak tűnik, hiszen az utat már Jézus kiválasztotta, az igény keresztül bemutatta előttünk, ezért nekünk már csak járni kell ezen az úton, őt követve. A kereszténység tragédiája sajnos az, évszázadokon keresztül, hogy mindenki más-más úton akarja az Isten felé való haladását biztosítani. És ezek a kigondolások viszont nem Jézushoz igazodnak, hanem az emberek egyéni igényeihez, egyéni kívánságaihoz. Jézus követése közben nem elég hangzatosan hivatkozni Jézus nevére, róla beszélni, hanem az általa bemutatott élet úton kell követni. Ahogy ő él előttem, nekem is úgy kell élni, akkor követem őt. Jézust követni nem csak egy bizonyos távolságból kell, vagy lehet. Merjünk őt egészen közel engedni magunkhoz. Merjünk egészen közel menni hozzá, és úgy vállalni őt mindenki előtt. Miért is mondom ezt? Egy bibliai példával hadd szemléltessem az emberek magatartását. Péter apostol, amikor ott volt a Gecsemánéban Jézussal együtt, és a többi tanítványokkal, és Jézust elfogták, és a katonák vitték a főpap elé, akkor Péter egy bizonyos távolságból követte. Egy olyan távolságból, ahonnan vállalni is lehet, ha éppen úgy alakulnak a dolgok, hogy igen, én az ő tanítványa vagyok, de ugyanakkor meg is lehet tagadni és azt mondani, hogy nekem semmi közöm sincs hozzá. Ma is sok keresztény így próbálja Jézust követni, hogy csak egy bizonyos távolságból. Nem engedik Jézust egészen közel magukhoz. És ennek a hátterén felvetődik az a kérdés, hogy vajon mi hogyan tudjuk vállalni és követni Jézust. Korunk problémái között talán a legkritikusabb helyen áll az önmegtagadás hiánya. Mindenki szeretne a másik fölé kerülni, a másik fölött uralkodni. Az emberek azt gondolják magukról, hogy ők jobbak, ügyesebbek, szebbek, okosabbak, vagy éppen gazdagabbak, mint a másik, és a Jézus által említett önmegtagadás ezt az önző, csak önmagára figyelő gondolkodást akarja bennünk megváltoztatni, felváltani. Ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Korunkra jellemző, hogy mindenki mindent azonnal szeretne elérni, és szinte nem számít, hogy milyen áron. Ennek érdekében készek a becsületüket feláldozni, a lelkiismeretüket elnémítani, csak hogy zabolátlan önzésüknek élhessenek. Ez az önző gondolkodás megfigyelhető az élet minden területén. Mennyire eltérő ettől a megelégedésnek az a lelkülete, amelyet Isten lelke szeretne kialakítani bennünk. Pál apostol fogalmazza ezt meg a Timóteushoz írott első levél 6. fejezet 6. versében: nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. A Jézust követő emberek számára nagyon fontos jelentőségű a kereszt felvétele és a kereszt hordozása. Jézus ezt is mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, nem csak, hogy önmagát meg kell tagadni, hanem vegye fel az ő keresztjét. Jézus azt is mondta, hogy ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam akar jönni, az nem méltó én hozzám. Nem lehet az én tanítványom. Sokaknak téves elképzelésük van arról, hogy mi is az a kereszt, amit fel kell venni és hordani kell. Egyesek úgy gondolkodnak erről, hogy mindaz a nyomorúság, szenvedés, amit egy egész életen át el kell viselni, neki ez a kereszt jutott. Mások úgy vélekednek, hogy az ő keresztjük egy-egy családtag, vagy éppen a munkahelyi főnök kriminális természetének az elhordozása. Neki ez a kereszt jutott. Olyan emberekkel került kapcsolatba, amit nagyon nehezen tud elviselni. Ez az ő keresztje. Jézus azonban nem ezeket a dolgokat nevezi keresztnek. Ezek az előbbi példák csak a bűn világának a természetes megnyilatkozásai, amit akkor is el kell hordoznunk, ha nem akarjuk. Nem mi válasszuk meg, hogy akarom-e, hogy legyen egy zsémbes családtag a közelemben, vagy éppen a főnököm állandóan piszkáljon, ezt én nem tudom megválasztani. Ez a bűn világának a velejárója. A Jézus által említett keresztnek a felvételével kapcsolatban viszont nekünk kell dönteni. Fel akarom-e venni ezt a keresztet, vagy nem? Kész vagyok-e hordozni ezt a keresztet, vagy nem? Jézus arra szólít fel, hogy ha akarom követni őt, akkor én vegyem fel ezt a keresztet. Vállaljam önként ezt a keresztet. Keresztről csak a Jézus követésével kapcsolatos élet vonatkozásában beszélhetünk, semmi egyéb nem tekinthető keresztnek. Jézus is csak azokat szólítja fel a kereszt felvételére, akik úgy döntöttek, hogy ő utána akarnak menni. A kereszt felvétele Jézus golgotai áldozatához köt hozzá bennünket. Vagyis Jézus Krisztus vállalását jelenti számunkra, az egész világgal szemben. Keresztnek mondható mindaz, testvéreim, ami Jézus követése miatt ér bennünket. Jézus ezt így fogalmazza meg az evangéliumban, én érettem és az evangéliumért. Csak az lehet kereszt számomra, amit Krisztusért és az evangéliumért vállalok önként, szabadon. Úgy döntök, hogy Krisztusért és az evangéliumért vállalom ezt, és felveszem. A Jézus követésének keresztjét azonban nem csak hordoznunk kell, hanem ezen a kereszten meg is kell feszítetnünk. A megfeszítetés az nem a hús-vér testünk halálára vonatkozik, hanem az óemberünknek, vagyis a régi természetünknek a meghalását jelenti. A Jézus követés keresztjén a régi, megromlott természetnek, a bűnös indulatoknak és a kívánságoknak kell megfeszítetni és meghalni. Az első isteni tanács tehát így hangzik felénk, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. A gyakorlati életünk megújulásának és az Istennel való közösségünk helyreállításának másik isteni előírását Pál apostol tolmácsolja a Rómabeliekhez írott levelében, kulcs gondolatként egyetlen szót hangsúlyozva. Rómabeliekhez írott levél 12. fejezet, első és második versét szeretném felolvasni. A Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének első és második versében így hangzik az ige. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ebben a páli tanácsban, pontosabban az isteni tanácsban, amit Pálon keresztül ad nekünk az Úr, egy kulcs szót találunk. Az odaszánás. Az apostol szinte könyörögve kér bennünket, szinte mindenkit, és azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek kedves áldozatul, az Isten iránti tisztelet jegyében. Mert akinek odaszánjátok magatokat az engedelmességre, annak vagytok a szolgái. Ez az odaszánás teljesen a mi részünket képezi. Isten ezt nem teheti meg helyettünk. Ezt nekünk kell megtenni. Az Isten felé vezető úton ez egy kihagyhatatlan lépés. Oda szánni magamat teljesen Istennek. Az odaszánásunk nem lehet akármilyen. Pál apostol elég részletesen meghatározza a jellemző ismertető jegyeket. Ezeknek a meghatározásoknak a középpontjában az áldozat szó szerepel. Ezzel a szóval azt kérdezi tőled Isten az igény keresztül, kész vagy-e odaszánni magadat Istennek áldozatul? Vagyis vannak-e olyan döntéseid, amik áldozathozatalt igényelnek tőled? De Istenért mégis kész vagy meghozni ezeket a döntéseket. Ez az áldozat. Olyan dologról lemondani Istenért, amit eddig szerettem, amihez ragaszkodtam, amihez kötődött az életem, ami a világ legtermészetesebb dolga volt számomra, és úgy gondoltam, hogy enélkül nem tudok élni. De amikor találkozom az Istennel, amikor elkötelezem magam felé, amikor odaszánom neki magam, akkor kész vagyok meghozni azt az áldozatot, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy Krisztust megnyerjem. Ezt akarja az apostol kiélezni. Az odaszánásnak az apostol tanítása szerint szentnek kell lenni, vagyis elkülönültnek. Az Istennek szentelt rész nem mosódhat össze az életed többi dolgaival. Annak határozott körvonalakkal kell elkülönülten kirajzolódni és láthatóvá válni még a környezetedben élő emberek számára is. Hiszen Jézus azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy azok lássák a ti jó cselekedeteiteket. Lássák azt, hogy milyen irányba köteleztétek el magatokat. Lássák azt, hogy amiben elköteleztétek magatokat, az milyen csodálatos dolog. Kívánják meg tőletek ezt a fajta életet. És fakadjon fel bennük az a vágy, én is így szeretném dicsőíteni az Istent. Ilyen elkülönültnek, élesen kirajzolódónak kell lenni az odaszánásnak. És még egy gondolatot mond az apostol, az odaszánásnak Isten előtt kedves módon kell történni. Ez csak akkor valósulhat meg, ha már nem mi akarjuk meghatározni az odaszánásunknak a miben létét és a mértékét, hanem elfogadjuk az Isten által meghatározott mértéket. Az odaszánásunk Isten tiszteletünk részét képezi, ezért az Isten iránti tiszteletünk minőségét fogja kifejezni. Pál apostol három pontban fogalmazza meg az Istennek való odaszánás miben létét. Az első gondolatban azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ez a fajta gondolat szinte refrénszerűen található meg a Szentírásban. Ha ez az odaszánás már megtörtént, akkor ezután már nem a világban elfogadott normák szerint akarunk élni, nem azok a normák szabják meg a cselekvésünket, a gondolkodásunkat, az életünket, hogy mit teszünk, mit mondunk, hogy viselkedünk. Többé nem érdekel a világ véleménye, nem érdekel a világ mértékadása, mert már nem a mulandó, hanem az örökkévaló értékekre nézünk, azokat keressük, azokat akarjuk megvalósítani az életünkben. Azt is mondja az apostol, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Ha a szemléletünk és a gondolkodásunk nem változik meg, akkor az odaszánásunk sem az igazi, és nem is fog tartós lenni. Csak egy időszakos dolog, egy szalmaláng. Az elménk megújulása, csak az igével való foglalkozás és a Szentlélekkel való közösség hátterén valósulhat meg. Amikor odaszánjuk magunkat, akkor a Szentlélek birtokba veszi a mi lényünket, vezet bennünket az ige sorain, megnyitja előttünk az ige ajtaját, olyan mélységekbe vezet el bennünket, hogy gazdagodik a lelki életünk. Mindig közelebb kerülünk az Istenhez. Azt is mondja az apostol, vizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez egy nagyon mély elkötelezettséget jelent Isten mellett. Azt jelenti, hogy már nem csak elfogadjuk az Isten akaratát az életünkben, hanem már azért kutatjuk az igét, mert azt keresem benne, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Nem kényszerből fogadom el, hogy az Isten ezt leírta a Bibliába, akkor nekem muszáj engedelmeskedni, ha üdvözülni akarok. Ez a szemlélet már a múlté. Megváltozott a gondolkodás módom. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, mondja az apostol. És amikor ez megtörténik, akkor már egész más módon közeledek az igéhez, az isteni előírásokhoz. Nem tehertételként jelenik meg az életemben, hanem szinte a szívemből budjan fel az Isten felé, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Figyeljétek meg a Biblia beszámolóiban azokat a történeti feljegyzéseket, amikor emberek az Istennel találkoznak. Az első kérdés az, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Pálból is ez budjan ki a damaszkuszi úton. A pünkösdi nagy esemény után a jeruzsálemi férfiak is azt mondták az apostoloknak, atyám fiai férfiak, mit cselekedjünk? Mert az Istennel találkozott ember keresi, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, mert szeretne aszerint élni. Mert szeretné az Isten felé a szeretetét cselekedetekben kifejezni. Ha Jézus követésében eljutottunk odáig, hogy már teljesen odaszánjuk magunkat Istennek, akkor még egy gyakorlati lépésre késztet bennünket az Isten. Hóseás próféta könyvében olvashatjuk ezt a felszólítást, ezt a gyakorlati hitéletünkre vonatkozó isteni üzenetet. Hóseás könyve 10. fejezetének 12. versében találjuk ezt az igét. Azt mondja a Szentírás, vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. A próféta üzenetéből első helyre kell állítani azt, hogy már nagyon itt van az ideje annak, hogy keressük az Urat, hiszen mindeneknek a vége nagyon közel van. Emlékezzetek vissza a péntek esti ige szolgálatra. Amikor azt vizsgáltuk meg, hogy hol is áll az emberiség történelme a megváltás tervének idősíkján. Milyen és mennyi üzenetet küld az Isten azért, hogy mi lássuk Jézus szavának a beigazolódását, hogy amikor ezeket az eseményeket látjuk, akkor tudjuk, hogy mindeneknek vége közel van, szinte az ajtó előtt. Ideje keresnünk az Urat azért is, mert az idők jelei ezt mutatják teljes bizonyossággal. Éppen azért kell keresnünk az Urat addig, amíg közel van hozzánk, amíg megtalálható számunkra. És ha a Szentírás feljegyzéseit lapozzuk, akkor ilyen kijelentéseket találunk. Isten azokhoz van közel, akik hűséggel hívják őt. Zsoltárok könyvében olvashatjuk. Vagy egy másik Zsoltár igében közel van az Úr a megtört szívekhez, akiknek szívét a bűnbánat törte össze. Ha időközben meg is szakadt a kapcsolatod vele, de most még keresheted őt. Az alkalmas időben való segítségül hozzáfordulhatsz. Pál apostol a zsidókhoz írott levélben mondja, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy segítséget és kegyelmet találjunk alkalmas időben. Mert most még megtalálható helyen van a mi segítségünk, mert most még tart a kegyelem számunkra, mert most még nyitva van a hozzávezető út, mert lesz idő, amikor a kegyelem ajtaja bezáródik. És akkor már hiába kopogtatunk, hiába zörgetünk. A keresésre alkalmas idő csak addig tart, ahogy a próféta üzenete mondja Hóseás könyvébe, amíg eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. Az igazság esője nem más, mint profétikus nyelvezettel kifejezve, mint a késői eső, vagyis a Szentlélek megígért kiárasztása. Az Isten keresésünk legalapvetőbb, leglényegesebb feltétele mindenek előtt az, ahogy Hóseás megfogalmazza, hogy új szántásra van szükség. Ezt a szántást a szívünk talaján kell elvégezni, hogy alkalmas legyen az igazság magvának a befogadására, az isteni mennyei mag befogadására, hogy amikor oda bekerül a Szentlélek beültetésével, akkor az tudjon gyökeret verni, tudjon növekedni és gyümölcsöt teremni. Szívünk alapvetően négy különféle tala is lehet. Jézus példázatából ismerjük ezt a meghatározást. Jézus azt mondja, hogy a szív talaja az lehet olyan kemény, mint a letaposott út, ami alkalmatlan a mag befogadására. Éppen ezért jönnek a madarak, és felkapják, és elviszik. Hiába hall valaki az Istentől jövő üzenetet, egyszerűen nem tud a szívében megmaradni, a gondolataiban. Az első ellenséges szándékú befolyás kiragadja belőle, és eltűnik. A másik talaj az lehet jó talaj, de tele van sziklával, kővel. Nem lágyult meg ez a szív. Kevés a jó talaj. Ezért az oda behullott isteni mag nem tud sokáig megmaradni. Az első megpróbáltatás, amit ugye a napfény jelenthet a növény számára, a hívő embernek pedig a megpróbáltatások, az első megpróbáltatás elragadja és elpusztítja az új életnek induló magot. Aztán lehet olyan is, hogy nagyon jó a szívének a talaja valakinek. Fel van lazítva, csak éppen tele van gazzal, tövissel, bogáncsal, mindenféle vad növénnyel. És a természet világából ismerjük, hogy a vad növény mindig gyorsabban növekszik. Ha nem kapáljuk ki a nemes növény mellől, akkor fölé terpeszkedik. Elfogja az áldást, a napot, az esőt és mindent, és elfojtja maga alatt a nemes növényt. Így van ez a lelki élet területén is. De lehet jó talaj is a mi szívünk, hogy minden rendben van. És hogy ilyen legyen, éppen ennek érdekében mondja Hóseás próféta, hogy szántsátok újra, lazítsátok föl, hogy amikor az igazság esője jön, a Szentlélek áradása a te lelkedre, akkor be tud fogadni. Ne folyjon le rólad az eső, mint a kemény talajról. Ha úgy ítéljük meg, testvéreim, hogy nem kielégítő a lelki állapotunk és életünk, az Istennel való kapcsolatunk, vagy az előző állapot bármelyike is érvényes ránk, akkor újra kell szántani a szívünk talaját. Sajnos az emberi természet arra hajlamos, hogy mások szívébe, másoknak a lelkébe szántson bele. Erre nagyon kaphatóak az emberek. Isten azonban nem ezt mondja a prófétán keresztül, hanem arra szólít fel, hogy magatoknak szántsatok. Ne másnak. A saját lelketeket szántsátok fel. Ez az új szántás viszont ne külső, formális területen érvényesüljön és jöjjön létre, hanem belül a szívben, a lélek mélyén. Mert lehet valaki külsőségeiben nagyvonalú, magasan szántó gondolatai lehetnek, de nem erre van szükség. Az új szántás nem más, mint a szívünk megváltozott állapota, amit a bűnösségünk és a méltatlanságunk tudata jelez felénk és bennünk. Engedjük a Szentléleknek, hogy tetszése szerint szántsa fel a szívünk talaját, és tegye alkalmassá az isteni ige és a felülről jövő isteni áldás befogadására. Hajlamosak vagyunk arra is, hogy a Szentírásból való ige magvakat mások életébe akarjuk elvetni. Amikor hallunk valamilyen tanítást, akkor sokszor ösztönösen arra gondolunk, hogy na, ez pont annak a személynek szól. Miközben az Isten a te lelkedbe akarja, meg az enyémbe akarja elvetni.
Isten arra akar felszólítani bennünket, hogy nem másnak a lelkébe akarjunk mindig vetni, hanem magunknak vessünk igazságra. A saját lelkünkbe engedjük bevetődni az isteni magot. Elsősorban nekünk van szükségünk arra, hogy a szívünkbe hulljon állandóan az isteni mag, ne legyen parlagon a szívünk talaja. Vessetek úgy, hogy a vetéstek az igazság gyümölcsét érlelje bennetek, mert amit vet az ember, azt aratja is. Vessetek bőven, hogy az aratás is bőséges legyen, mert aki szűken vet, szűken is arat. De ennek az ellenkezője is igaz. Aki bőven vet, bőven is fog aratni. Isten igéje még arra is biztat, hogy vessünk minden vizek mellett, és akkor a megígért isteni áldás nem fog elmaradni az életünkből. Hóseás prófétán keresztül arra szólít fel az Isten, hogy a vetésünk célkitűzése az igazság elérése legyen, vagyis igazságra vessetek magatoknak. Ez azt jelenti, hogy a magvetésünk eredményeként Jézus Krisztusnak, mint a mi igazságunknak kell az életünkben feltámadni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem a saját énünket kell elvetni, ha azt akarjuk, hogy a magvetésünk eredményeként Krisztus igazsága hajtson ki. Jézusnak kell feltámadni a lelkünkben. Ha mi megtesszük a magunk részét, akkor Isten is a maga idejében fogja az esőt, az igazság esőjét adni a mennyből. Isten az aratás örömével is szeretne megajándékozni, ezt is megígérte, hogy akik készek együtt munkálkodni vele, és itt most szeretném egészen közel hozni a gondolatot, nem másokért, meg kell tanulnunk Isten munkatársainak lenni a saját életünkben. Ez az első nagy lépés. Könnyű másokért dolgozni. Önmagunkért kell elsősorban dolgozni. Isten munkatársaivá válni, hogy együtt dolgozzak az Istennel azért, hogy az én életem megváltozzon, és más legyen. És hogyha megtanultam Istennel együtt dolgozni, akkor Isten az aratás örömét adja. Mert minden előmunkát Isten végez el bennünk, mi csak átadjuk magunkat, hogy mindent elvégezzen. Arathatunk akkor, testvéreim, ha még időben kerestük az Urat. Arathatunk akkor, ha készek voltunk arra, hogy a Szentlélek újra felszántsa a szívünk talaját. Arathatunk akkor, ha készek voltunk befogadni minden isteni igemagot a szívünkben. És arathatunk akkor, ha az igazság esője is megáztathatta mindazt, amit Istennel együtt munkálkodva megtettünk. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Ebben a sorozatban, amit immár 3 hete tartunk, újra és újra Isten igéjéhez jöve, az Istenhez vezető út egy-egy szakaszát vizsgáltuk és tanulmányoztuk alkalomról alkalomra. Az Isten szeretné a te lelkedre helyezni azt, hogy gondold végig, tudod-e megszólítani az Isten üzenete ezeken az alkalmakon? Érezted-e, hogy a Szentlélek megmozdított valamit benned? A választás és a döntés kérdése az ránk van bízva. Amikor Isten megszólít, ő azért adja a szabad akaratot, mert tiszteletbe tartja a te döntésedet. Neked kell dönteni. Akarok-e Istenhez közeledni? Akarok-e még közelebb menni az Istenhez? Hadd emlékezzek meg a tavalyi előadás sorozatomnak egy gondolatáról. Arról beszéltem az egyik előadásban, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget, ami szívünk ajtaján. És akkor elmondtam azt, hogy mi nagyon sokszor szembesülünk a mindennapi életben ezzel a kérdéssel, hogy emberek zörgetnek a mi ajtók előtt, vagy éppen csöngetnek. Bebocsátást kérnek. Mi úgy szoktuk, legalábbis az én gyakorlatomban ez így működik, hogy kinyitom az ajtót, megnézem, hogy ki az, és akkor döntöm el, hogy meddig engedem be ezt az illetőt. Lehet, hogy egyáltalán nem is engedem be, hanem csak a kapun keresztül beszélek vele. A másikat beengedem, de csak az előszobába. A harmadikat még tovább engedem, és a nappaliban leültetem. És elkezdek vele beszélgetni, de egy idő után elbocsátom, mert vége a beszélgetésnek, lejárt az idő, és elválunk egymástól. Kevés az az ember, akit úgy engedek be az otthonomba, hogy azt mondom neki, érezd otthon magad, mert ez a te otthonod is. Jézus szeretne a mi életünkbe belépni. Szeretne magához közelebb vonni. Mennyire engedem be őt az életembe? Ez a döntés is rajta múlik. Ma még mindenki választhat és dönthet. Jézus mindenkinek a személyes döntését jóvá fogja hagyni. Döntésünkkel azonban annak a következményét is vállalnunk kell. És én azt kívánom, azért imádkozom, hogy a Jóisten segítsen, hogy Jézus követése, a vele való együtthaladás az mindannyiunkat célba tudjon vezetni. Az Isten országának a kapujához. Oda vezessen, hogy jogunk legyen belépni azon a kapun. Jogunk legyen ahhoz, hogy az élet fájához odajáruljunk, és szakítsunk annak a gyümölcséből. Ma, testvéreim, három területet, három isteni tanácsot követtünk nyomon. Próbáltunk megvizsgálni. Isten azt szeretné, hogy ez a három isteni tanács maradjon ott a lelkünkön. Ha Jézust akarjuk követni, már pedig ő vezet bennünket az Isten országa felé, nekünk utána kell menni, akkor meg kell tagadni magunkat, akkor fel kell venni a keresztet, és így követni őt. Akkor oda kell szánni magatokat az Istennek, élő, szent, kedves áldozatul, mint okos Isten tiszteletet. Akkor nem szabhatjátok többé magatokat a világhoz, akkor meg kell változni az elmétek megújulásával, és vizsgálni azt, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És ha oda szántátok magatokat, akkor azt mondja a próféta, akkor szántsatok magatoknak új szántást. Engedjétek, hogy a Szentlélek birtokba vegye a szíveteket, fellazítsa annak az állapotát, hogy az isteni mag bármikor és bárhonnan hullik, az jó talajba hulljon. És akkor az igazság esője jön, és a lelki életed növekedni fog, kiteljesedni, és gyümölcsöt teremni. Az isteni képmás kezd újra helyreállni az életedben. Ez az Isten felé vezető útnak a feltétele is, és a velejárója. Segítsen a Jóisten, hogy mi ezen az úton tudjunk haladni. És ahogy Jézus kezdi a gondolatát, ha valaki akar, ez önkéntes. Te neked személy szerint kell eldönteni, hogy közeledni akarsz-e Jézushoz, és meddig közeledni. Mennyire engedni közel magadhoz Jézust? Adja a Jóisten, hogy mi fogjuk a kezét, olyan közel menjünk hozzá. Az Isten az igény keresztül felajánlja nekünk, hogy fogd meg az én erősségemet, és kössél békét velem. Kézen fogva menjünk az Isten országa felé Jézussal. Segítsen az Úr, hogy ez mindannyiunknak élő tapasztalata lehessen. A Jóisten kegyelméből. Amen. Kedves testvéreim, egy imádsággal fejezzük be ezt a ige szolgálatot. Édesatyánk, most, amikor ennek a sorozatnak a végére jutottunk, szeretnénk elcsendesedni előtted a mi lelkünkben. Szeretnénk, hogyha te szent lelked megpecsételné mindazt, amit a lelkünkre helyeztél. Ó, Uram, segítsél, hogy minden igei mag, amely ezeken az alkalmakon, ami szívünkbe hullott, az a te szent lelked által fellazított jó talajba tudott volna hullani. Segítsél, Istenünk, hogy mi mindent tudjunk megtenni azért, ami rajtunk áll, amit nekünk kell megtenni, amit nem teszel meg helyettünk. Tudjuk meghozni a döntéseinket. Tudjunk téged választani, akarjunk téged követni. Legyünk készek felvenni a te keresztedet. Legyünk készek odaszánni magunkat te neked. és legyünk készek arra, hogy határolódjunk el a világtól, ne tudja többé a világ meghatározni a mi magatartásunkat, a viselkedésünket, a gondolkodásunkat, az értékítéletünket. Ne szabjuk magunkat egyáltalán a világhoz, hanem mi azt keressük, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Uram, munkáld ezt bennünk a te szent lelked által, és segítsél, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, haladni tudjunk a te országod felé, Istenünkhöz közeledve, ahhoz a dicső pillanathoz, amikor te bevezetsz bennünket az üdvösségbe, az örök életbe, amikor újra együtt lehetünk te veled, és többé már a bűn nem fog elválasztani bennünket. Így áld meg, Istenünk, a mi életünket. Legyen rajtunk és velünk a te kegyelmed. Mindezt az Úr Jézus nevében kérjük, Atyánk. Amen.